ők állnak az orvosi hierarchia legalján, és az ő működésük a legtöbb területen kötött. Az új egészségügyi törvény miatt azért vannak kiszolgáltatott helyzetben, mert míg a szakorvos dönthet úgy, hogy nem kíván az állami egészségügyben maradni, addig a rezidensnek és a szakorvos jelöltnek, hogyha szakvizsgát szeretne tenni, akkor muszáj ebben a kötelékben maradnia, úgyhogy neki valójában nincsen meg az a lehetősége, hogy a magánegészségügy irányába kilépjen. Beléphettek a Markusovszky ösztöndíjba, ami azt jelenti, hogy mindenféleképpen benne kell maradniuk a szakképzésben, amennyiben megszakítják a szakképzésüket, vagy elhagyják azt, úgy vissza kell fizetniük az ösztöndíj eddig számukra kiutalt részét. Továbbá a Markusovszky ösztöndíj azt is kimondja, hogy a szakvizsga megszerzését követően vagy annyi évig 40 órás főállásban, ahány évig támogatottak voltak az állami egészségügyben kell dolgozniuk, vagy kétszer annyi ideig félállásban.
Ezek egyébként mekkora összegek? Tehát, hogyha valaki úgy döntene, hogy mégsem írja alá majd mondjuk egy kezdőorvos ezt a megállapodást, akkor mire kell számítania, milyen összeget kellene visszafizetnie?
Ez attól függ, hogy hány év támogatottsága volt, tehát ez nagyon-nagyon tág határok között mozoghat. Összességében véve több millió forintra tud ez rúgni, tehát ez tényleg érvágást is jelenthet. Most nyilvánvalóan csak ez az egy tény, ez nem fogja a rezidenseket a rendszeren belül tartani tartósan. Azért már keresik a fiatal szakorvos kollégák annak a lehetőségét, hogy hogyan fizessék vissza ezt az ösztöndíjat, amennyiben számukra ilyen kedvezőtlen formába lép hatályba ez az új egészségügyi szolgálati jogviszony. És hát lássuk be, hogy egy külföldi fizetésből azért vissza lehet ezt fizetni. Tehát valószínű, hogy ennek ellenére is nagyon sokan úgy fognak dönteni, hogy még akár az ösztöndíj visszafizetése mellett sem fogják vállalni az új szolgálati jogviszonyt.
Magyarán ez az új egészségügyi törvény, ez nekik is az ismert okok miatt nem felel meg?
Ez így van. Sokan egyébként azt mondták, hogy gondolkodnak egy hitelfelvételében, amelyből vissza tudják fizetni az ösztöndíjat, személyi kölcsönfelvételében. Valóban a rezidensek és a szakorvos jelöltek azok, akiknek mindenféleképpen ki kellene bírniuk még azt a néhány évet, ami a szakvizsgájukig hátra van ebben a rendszerben, még akár akkor is, hogyha ez ennyire hátrányos lesz a számukra. De hát senkinek ne legyenek azzal kapcsolatban illúzióik, hogy ők viszont egy perccel is tovább fognak a rendszerben maradni, mint ameddig szükséges.
Ez, amit unos untalan elmondunk, ez az, hogy kétszer egy évre máshová vezényelhetők az orvosok, meg hogy másodállást csak külön engedéllyel lehet vállalni?
Ugye a törvénynek ez a két leggyakrabban hangoztatott sérelmes pontja. Azért összességében véve, hogyha nézzük ezt a törvényt, több helyen sántít. Nagyon nagy jogbizonytalanságot eredményez az a tény, hogy a törvény nagyon kevés dolgot szabályoz törvényi szinten, és rengeteg témát rendeleti szabályozás hatáskörébe utal. Például azt, hogy mondjuk ki lesz a munkáltató 2021. január 1-től. Én nem tudom, hogy melyik ágazatban dolgozó alkalmazott lenne az, aki úgy hajlandó lenne egy szerződést aláírni, hogy nem tudja, hogy ki a munkáltatója. Vagy hogy ez bármikor megváltozhat a munkáltató személye. Szövegezéséből adódóan sajnos nagyon-nagyon sok helyen visszaélésre ad lehetőséget. És ez sok emberben bizonytalanságot, félelmet kelt, hogyha már törvénykezési szinten nem nyilváljuk meg a visszaélések lehetőségét, akkor mi lesz majd a gyakorlatban? Nem gondoljuk jónak, hogy teljes mértékben mellőzték a szakmai és az érdekképviseleti egyeztetést, továbbá azt is, hogy a leginkább érintett személyeket, a betegeket nem kérdezték meg erről az egészről, és hát ennek ugye az a következménye, hogy végül is egy nagyon-nagyon nehezen értelmezhető és sok esetben kimondottan hátrányos pontokat tartalmazó törvény került napvilágra.